Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. A magyar labdarúgó válogatott megnyerte a csoportját a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B-divízióban, és feljutott az élvonalba, mivel szerdán az utolsó, hatodik fordulóban 2-0-ra győzött a török csapat ellen, míg az eddigi éllovas oroszok 5-0-ra kikaptak Szerbiában. Márko Rossi szövetségi kapitány együttese Sigér Dávid találatával szerzett vezetést az 57. percben, a végeredményt pedig a csereként beálló Varga Kevin állította be a hosszabbításban. A jövő évi Európa-bajnokságra is kijutott magyarok, akik immár 6 találkozó óta veretlenek, a csoportelsőséggel feljutottak a Nemzetek Ligája élvonalába, egyúttal akár világbajnoki pótselejtezős helyhez is juthatnak, de ez csak a VB-selejtezők jövő novemberi zárásakor derül ki. A nemzeti együttes feljutott a kemény ligába, a komoly csapatok közé. Így fogalmazott az M4 sportnak a középpályás Nagy Ádám, miután a válogatott megnyerte a törökök elleni meccsét, és feljutott a Nemzetek Ligája élvonalába.
Az, hogy most csoportelsők lettünk, azt valahogy jobban, illetve könnyebben tudom emészteni, jobban eljut az agyamig, úgyhogy szerintem majd most megyek is vissza Bristolba, talán a géppel lesz egy időm egy kicsit azon gondolkodni, hogy amellett, hogy megnyertük a B-divízió egyik csoportját, amellett ki is jutottunk az Európa-bajnokságra, úgyhogy le a kalappal a csapat előtt a srácok előtt, mert hatalmasat küzdöttünk. Az azt hiszem felkerültünk tényleg a komoly ligába és a kemény srácokhoz, de tényleg még egyszer azt kell, hogy mondjam, hogy azért is le a kalappal a csapat előtt, mert ugye folyamatosan estek ki a játékosok, folyamatosan voltak olyan játékosok, akiket csak egy-két mérkőzésre engedett el a klubuk, és mégis ezek után is tudtunk nyújtani egy olyan, szerintem egy olyan produktumot tudtunk lerakni a pályára, akár most itt az utolsó mérkőzésen a törökök ellen, ami tényleg azt mutatja, hogy a magyar nemzeti 11-nek abban lehet az igazi erőssége, hogy mennyire együtt tudunk dolgozni, mennyire egymásért is tudunk dolgozni akár. Természetesen, hogyha megvan az a 2-3 játékos, aki meg tudja húzni azt az extrát az ellenfél támadó harmadába, annál jobb, de akkor is, hogyha esetleg ők nem állnak rendelkezésünkre, szerintem akkor sincs probléma. Akkor sincs olyan nagy pánik és baj.
A második gólt szerző Varga Kevin az M4-nek arról beszélt, hogy a válogatott a csapategységének és a kitartásának köszönheti a sikerét.
Én is azt vártam, hogy minél hamarabb odérjek a kapuhoz, mert nagyon sokat kellett futni előtte, nagyon örülök. Viszont úgy éreztem, hogy az utolsó lépés, hogy rosszul toltam meg a labdát, próbáltam erőből a hosszút rúgni, hál' Istennek nagyon örülök, hogy utat talált, de a gólörömről már nem nagyon volt erő, megmondom őszintén. Akkor nagyon nagy labdát adott nekem, és ott is a hosszút próbáltam laposan, ott még leért a kapus, de hál' Istennek a kipattanó Csigi be tudta rúgni, úgyhogy egyáltalán nem voltam bosszús így, hogy gól született abból is. Ugye tudtuk és követtük, hogy a szerbek ugye valószínű megnyerik, sok góllal vezettek már, hogy nekünk igazából a döntetlen is elég, de ahogy megszereztük a vezetést, egy kicsit biztosabbá vált, hogy csoport elsők lehetünk, és óriásit küzdöttünk, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, és tényleg nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek a sikernek.
Az első gólt lövő Sigér Dávid büszke volt a találatára, és úgy vélte, a csapat a második félidőben okosan futballozott.
Többen a szituáció is volt ezen a mérkőzésen, azt mondták, hogy maradjak a védelem elő, de azt láttam, hogy ott, amikor annyira elcsúsztunk, vagy sokat védekeztek az előlévő támadóink is, hogy úgy éreztem, hogy ha odaérhetek, akkor menjek oda, mert valakinek kell az lenni mégis, tehát annyira nem hagyhatjuk ott a csatásolt, hogy egyedül egy ember, figyelj, négyre vagy ilyesmi, és hát jókor voltam jó helyen, és próbáltam úgy belecsúszni a labdába, hogy gól legyen. Általában ez így szokott lenni, hogy előre. Mindig jobban húz a szürke, hogyha azt érzi az ember, hogy gólt is rúghatsz, akkor valahogy mindig jön egy kis pluszerő. Úgyhogy hát örülök neki, hogy a sok munka tényleg meghozta ezt is, ezt a gólt is. De most azt mondom, hogy inkább a második féldő, amire lehet építeni, meg erre a játékra, amit a második féldőben nyújtottunk, és ez azért volt lehetséges, mert megint csak azt kell mondjam, hogy akik a padról szálltak be, rengeteget tettek hozzá, nagyon sokat segítettek, mert szerintem az első félidő jobban játszott az ellenfelünk, akkor úgy nem találtuk mindig az ellenszerét, hogy ahogy építették a támadást, volt, hogy le voltunk késve, és azért hát elég jó labdarúgók alkotják az ellenfelet is, és nehéz volt. Próbáltuk futó teljesítménnyel egy kicsit kompenzálni, ezt ki is vett belőlünk, és azért nagyon kellett a frissítés, és a második fél időben szerintem ez jött ki, hogy nagyon-nagyon sokat tettek hozzá, akik leszálltak.
Az Inforádió főmunkatársa szerint a válogatott őszi sikereinek egyik kulcsa, hogy Márko Rossi szövetségi kapitány megtalálta a megfelelő felállást, és a játékosokat a számukra legjobb poszton szerepeltette. Dénes Tamással beszélgettem.
Márko Rossi megtalálta a megfelelő felállási rendet, hadrendet a csapat számára, ami nagyon eredményesen működött. Mindössze 4 gólt kapott a csapat ebben a Nemzetek Ligája csoportszakaszban. A másik ehhez kapcsolatban megtalálta a hadrendhez leginkább passzoló játékosokat, és cáfolta azt a tételt, amelyet sokan gondoltunk 2019 után, hogy egyrészt a válogatottnak a kulcsembereken múlik a jövője, és a kevés kulcsember mellett nagyon nehéz a kiegészítő posztokra játékosokat találni. Most azért a Nemzetek Ligája sorozat azt mutatta, hogy a kulcsemberek távol létében is tudni nyerni a magyar válogatott, vagy sikeres tud lenni a magyar válogatott. Ugyancsak fontos tényezőnek tartom a motivációt, ami lehet, hogy egy válogatott esetében sokak számára evidenciának tűnik, számomra is nagyrészt. Ugyanakkor azt lehetett látni, hogy nem csak azért, mert Csenó Günestelep a sajtótájékoztatón kiemelte a mérkőzés után, hogy a magyar válogatott motiválta volt, de akár mindkét törökök elleni mérkőzést, akár a szervek elleni hazai mérkőzést, akár idegenbeli mérkőzést veszünk, tehát a motivációban is fölülmúlt a magyar válogatott a csoport ellenfeleit.
Ha a tabellára nézünk, ugye Magyarország egy vereséget szenvedett, ugye 3 győzelem, 2 döntetlen, 11 ponttal megnyertük a csoportot. Beszéltünk Szabados Gábor sportközgazdásszal is, és ő hangsúlyozta, hogy ebben a sikerben a játékosok mellett hatalmas szerepe van Márko Rossinak és az ő szakmai stábjának, akit a szakértő Dárdai Pálhoz hasonlított, hogy hasonlóan jó igazolás volt a csapat élére. Te hogy látod, amellett, hogy tényleg megtalálták az embereket a megfelelő posztokra, a motivációban is nagyon erős a hatása az olasz szakembernek?
A motivációban is erős a hatása. Hatása erős abban is, hogy jól tud belenyúlni a mérkőzésbe, gondoljunk csak abba bele, hogy ebben a Nemzetek Liga csoportszakaszban hány mérkőzésen játszottak az eredmény kialakításában döntő szerepet a sereként beszálló játékosok is. Úgyhogy taktikailag nyilván ugye egy olasz iskolát képvisel, közismert, hogy az olasz iskola a legjobb ilyen szempontból egész Európában, talán az egész világon. Hát kétségtelen tény, hogy Márko Rossinak óriási szerepe van ebben. Én úgy gondolom, hogy a 2019-es összet lassan elfelejthetjük, az a mélypont volt a Rossi érában, akkor nagyon rosszul festett minden. Hát most az agyünneplés közepette, csak nagyon csendesen mondom, hogy nekünk azért a koronavírus járvány miatti halasztásokkal nem volt bal szerencsénk, nekünk jól jött igazából, hiszen azért Willy Orbánnak a szerepe megkérdőjelezhetetlenül, márciusban biztos nem játszott volna még a válogatottban. Ugye Négo lőtte, a nagyon fontos volt az izlandiak ellen, ő nem volt még válogatható akkor, és azok a kulcsjátékosok, most a Nemzetek Ligája csoport körére már áttérve, mint például Könyves Norbert, vagy akár Varga Kevin, nem álltak akkor még a kapitány rendelkezésére, vagy nem voltak ilyen szempontból képben. Úgyhogy nagyon jól passzolt minden. Most ez egy olyan ősz volt, ahol minden jól sült el, és nagyon remélem azért, hogy ez az út kezdete még csak. Nyilván nem arra célzok, hogy most kezdjünk el nagyon vérmes reményekkel az Európa-bajnokságra gondolni, mert azért más nagyságrend ellenfelekkel fogunk majd találkozni. De ha valamit megtanulhattunk most 2020 őszén Márko Rosszitól, az az, hogy bármilyen rosszul is áll a csapat szénája látszólag egy mérkőzés előtt, soha nem szabad feladni, mindig a győzelemre kell játszani.
A Nemzetek Ligája egy még évek elteltével sem egy egyszerű sorozat az átlag szurkoló számára. Valamelyest közelebb jutott a világbajnoki részvételhez, amely majd elvileg 2022-ben lenne Katarban, a magyar labdarúgó válogatott, de hogyha valahogy leegyszerűsítve akarjuk mondani, akkor a csoport elsőségen túl mit nyert, milyen további lehetőségeket nyert még a nemzeti együttes?
Én továbbra is azt gondolom, hogy az kétségtelen tény, hogy csak a csoport elsőség adhatott, vagy adhat reményt arra, hogy a Nemzetek Ligája következő playoff körében szerepeljen a magyar válogatott, és esetleg így próbálja meg a világbajnoki részvételt kivívni, de nagyon bonyolult a helyzet. Ugye az alap ugye az, hogy 13 csapat vett részt a világbajnokságon Európából. 10 csoportot alakítanak a december 7-i zürichi sorsoláson ki. Ebből a 10 csoportból a csoport elsők egyeneságon kimennek a katari világbajnokságra. A 10 csoport második, és a Nemzetek Ligájában az első és a második hely mögött végzett 35 csapatból további 2 szerepel majd. Tehát 12 csapat mehet a Nemzetek Ligája playoffba a világbajnokság előtt, 10 csoport második és 2 azok közül, amelyek a 3., 4., 5., 6. helyen végeztek, de a Nemzetek Ligájában ugye kimaradók közül a legjobb 2 rangsorszámmal szerepelnek. A magyar válogatott rangsorszámú 20-as, tehát a Nemzetek Ligája szereplés alapján a 20. a rangsorban. Ez azt jelenti, hogy nekünk az kell, hogy a világbajnokság előtt a play-offban szerepelhessünk, hogy 2-nél több csapat ne kerüljön be ebbe a körbe a mögöttünk végzett rangsorszámok közül. Úgyhogy ez lehet így, lehet amúgy, de a világbajnoksággal kapcsolatos reményeinket úgy fogalmazok azért meg, hogy oda 13 csapat mehet Európából, tehát a legjobb 13-ban kell benne lenni. Szerintem a nagyon-nagyon fontos a mostani csoport elsőségben az, hogy a következő, tehát a 2022 és egyébként majd 2022 júniusától szeptemberéig zajló Nemzetek Ligája csoportkörben a magyar válogatott az A-osztályban szerepel majd, és szinte biztosan onnan alanyi jogon, de a helyezési számok alapján playoff részvevő lesz, és ugye mivel, hogy az A-osztályból, ha ki is esik, utána csak a B-be tud kiesni, tehát azt jelenti, hogy a következő 2 Nemzetek Ligára már megváltotta a legmagasabb 2 osztályban való szereplésével.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Sikeres évet zárt a magyar labdarúgás, így értékelte az idei évet az MLS elnöke az M4 Sportnak adott interjúban. Csányi Sándor beszélt a szövetségi kapitány jövőjéről és a 2021-es részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságról is. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke a válogatott Európa-bajnoki kvalifikációja és a klubcsapatok szereplése miatt sikeresnek tartja az idei futballévet. Csányi Sándor erről az M4 Sportnak adott interjúban beszélt.
Fantasztikus év, mert tényleg sikerekben gazdag, hiszen ha válogatottat nézzük, akkor az, hogy kijutottunk a Magyarországon is rendezendő Európa bajnokság döntőjében, az egy nagyon nagy eredmény, és azt remélem, hogy nagy öröm a szurkolóknak, hogy ott vagyunk, meg az is, hogy Magyarországon láthatják a válogatottat, remélem addigra már a járványhelyzet megengedi. Másrészt a klubfutball területén is jelentős siker, hogy ott van a Bajnokok Ligája csoportkörbe a Ferencváros, a korábbi Európa Liga csoportkörök után, tehát én úgy érzem, hogy minden területen léptünk előre, annak ellenére, hogy hát nyilvánvalóan ez a járványhelyzet nem kedvezett a labdarúgásnak. Hát a magyar válogatott egy jó válogatott, kellemetlen ellenfél, és ami nagyon komoly változás a korábbi évekhez képest, hogy teljesen megfiatalodott, magabiztos játékot játszik, de nem kell arra számítani, most innit kezdve csak győzelmek jönnek, itt is lesznek csalódások, nem is az a fontos, hogy hogy minden meccset megnyerjünk, hanem hogy a trend az fölfelé menjen, és én nekem meggyőződésem, hogyha 4 év múlva beszélgetünk, akkor azt fogjuk tudni mondani, hogy a magyar válogatott stabilan ott van európai vonalában.
Csányi Sándor beszélt a szövetségi kapitány Marco Rossi jövőjéről is.
Mi maximálisan elégedettek vagyunk Marco Rossi munkájával és a stábjával is, és van érvényes szerződésünk 2021 végéig, de praktikusan nyilván a siker után is, de az elmúlt év munkája alapján is, én remélem, hogy még hosszabb távon tudunk majd együtt dolgozni.
A sportvezető kiemelte, hogy a 2021-es részben budapesti rendezésű Európa-bajnokság kivételes esemény lesz.
Olyan szempontból történelmi legúj szervezés, vagy szervezési mód, hogy több országban, eddig is volt, hogy 2 országban rendeztek Európa-bajnokságot, de hogy lényegesen több országban szervezik meg, ilyen még nem volt. Ez részben nyilván örömmel többen látják ezeket a meccseket, másrészt pedig terhet ró a csapatokra, meg az UEFA-ra is az utazások és a több helyszínnek a megszervezése. Nem hiszem itt a tapasztalatok alapján, hogy a jövőben ez gyakran fog előfordulni, tehát most ugye ez 60. évfordulója van az UEFA-nak, és ebből az alkalomból került erre a kivételes szervezésre sor, és én nem gondolom, hogy jelentős változások lesznek a lebonyolítás helyszíneibe, de ha lenne, akkor nyilvánvalóan mi is pályáznánk akár több meccsre is még.
Az elnök a klubcsapatok őszi szereplését is értékelte.
Összességében a bár kevés, legnagyobb sajnálatomra kevés magyar fiatal játszik ezekbe a csapatokba, de azért játszik és kerülnek elő. Ők már a magyar bajnokságba kerültek elő, tehát a magyar bajnokság színvonal lényegesen erősebb, mint pár évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy ez az egyik ok. A másik ok, hogy stabilizálódott a csapatoknak a pénzügyi helyzete. nyilvánvalóan a jobb produkcióért a tévé is többet fizet, a szerencsejáték, a nézők is és a szponzorok is, tehát ilyen szempontból ez nagyon fontos. Hozzáteszem, hogy ezzel együtt a magyar klubcsapatoknak a költségvetése töredéke, akár a szomszéd ország, mondjuk egy Horvátország jobb csapatai költségvetéséhez képest. Itt feltehetően kellene még egy szintet lépnünk. A magyar labdarúgás sokkal szélesebb és sokkal magasabb színvonalú bázison nyugszik, mint korábban, és ez nyilvánvalóan a tetején is tükröződik.
A sportvezető a szövetség következő időszakára vonatkozó feladatairól azt mondta, a pandémiás helyzet sok feladatot ad az MLS-nek, de a legfontosabb a sportágban most tapasztalható rend megőrzése és a további fejlődés elősegítése. A magyar labdarúgó válogatott sikerében szerepe van a biztos gazdasági és infrastruktúrális háttérnek, de a legnagyobb jelentősége a szakmai stábnak és a már fiatalon külföldön edződött játékosoknak van, mondta Szabados Gábor, sportközgazdász.
A klubfutballt gazdasági eszközökkel sokkal közvetlenebbül, hatékonyabban lehet segíteni, a válogatottat sokkal kevésbé, egész egyszerűen azért, mert az egész futball működésének ugye a legfontosabb erőforrása a futballista, maga a játékos, és ugye egy klub tud játékost igazolni máshonnan, egy válogatott viszont nem, vagy csak nagyon-nagyon korlátozott körülmények között. Az, hogy mondjuk a Ferencváros miért szerepel a Bajnokok Ligájában, és tavaly előtt szintén a Ferencváros, illetve a Fehérvár miért tudott az Európa Liga csoportkörébe szerepelni, azt nagyon jól meg lehet magyarázni gazdasági elemekkel, és arra a magyar kormánynak elsősorban ugye a labdarúgás finanszírozását segítő intézkedései nagyon is közvetlen hatással voltak. Egy válogatott működésére sokkal több áttételen érvényesülnek ezek a hatások, tehát ilyen értelemben azt sokkal nehezebb megmagyarázni. Természetesen a magyar válogatott sikerében benne van az, hogy ugye rendezettebb az infrastruktúra, benne van az, hogy akadémiák jobb körülmények között működnek, benne van az, hogy a magyar bajnokság gazdasági háttere rendezettebb, ezért jobb és magasabb színvonalú mérkőzéseken játszanak azok a futballisták, akik onnan érkeznek, de ezek még mind-mind csak egy sokkal kisebb részét jelentik az egész rendszernek, mint a klubfutball fejlődésében. Ugye a válogatott sikeréhez kellettek olyan játékosok, mint mondjuk Willy Orbán, aki ugye teljesen a magyar futballon kívülről jött, és még nagyon sok hasonló körülmény, ugye azt se felejtsük el, hogy a magyar válogatott kulcsembereinek a többsége egyetlen percet sem játszott az NB1-ben. Tehát Willy Orbánon kívül is ugye olyanok vannak, mint mondjuk Gulácsi Péter, Szalai Ádám, vagy Szoboszlai Dominik, akik már utánpótláskorban külföldre kerültek. Természetesen olyan képességekkel kellett rendelkezniük, hogy ezt meg tudták tenni. Nagyon sok és sokkal több apróbb elem kell egy válogatott sikeréhez, ez sokkal komplexebb fejlesztési terület, és én azt gondolom, hogy itt a személyes képességek, kvalitások sokkal többet számítanak, mind a játékosok esetében, mind a szakmai stáb esetében. Tehát itt egyértelmű, hogy a szakmai stáb, és elsősorban ugye Marco Rossi hatása erre a teljesítményre nagyon nagy, mint ahogy mondjuk Dárdai Pál esetében is láttuk azt, hogy milyen különbséget jelentett az ő szerepvállalása. Nagyjából Marco Rossi hatását is ehhez tudnám hasonlítani.
Az, hogy a Ferencváros és a Videoton ilyen sikereket ért el, amit említettünk, hogy nemzetközi kupák csoportköreiben tud szerepelni, ez a két együttes évek óta, ebben nyilván nagy szerepe van az állami dotációnak, és abban, hogy a korábbiakhoz képest még inkább minőségibb légiósokat tudtak igazolni, itt a válogatott is időről időre sikereket ér el. Okozhatja ez esetleg azt egyrészt, hogy a még kevésbé ismert válogatott játékosok komolyabb szintű klubokba, országokba igazolhatnak, és esetleg az NB1-re és talán az ott szereplő még kevésbé Rivalda fényben lévő játékosokra is felhívhatja a külföldi klubok figyelmét ez az elmúlt néhány év?
Természetesen ez abszolút reális lehetőség, hogy jobb klubokba, erősebb bajnokságokba tudnak igazolni a magyar játékosok. De azt azért hozzá kell tenni, hogy ez elsősorban a fiatalokra igaz. Ez pontosan látszott a 2016-os Európa-bajnokság után is, Ott is ugye azt gondoltuk már a kijutáskor, és utána a sikeres EB szerepléskor is, hogy ez majd nagyon sok futballistának fog lehetőséget nyújtani, de igazából azt láttuk, hogy csak a fiatalok tudtak külföldre igazolni, tehát akár Kleinheisler, akár Bese Barnabás, akár Langádám, míg az idősebbek, Dzsuzsák Balázs vagy a többiek igazából nem kaptak már olyan ajánlatot, mert elsősorban a fiatalokat keresik. Nagyjából ilyen 23-24 év az a határ, amíg ezek a játékosok ténylegesen új klubot tudtak találni. Még olyanok is egyébként, akik a válogatottban nem szerepeltek, tehát mondjuk Balogh Norbert is ebben az időszakban igazolt az olasz Serie A-ba. Ebben is azért valamennyire benne kellett, hogy legyen az, hogy a magyar futball egyszerűen nagyobb presztízst élvezett az Európa-bajnoki kijutás miatt. És azt gondolom, hogy most is biztos, hogy lesznek olyanok, akik jobb klubokba tudnak igazolni.
Rövid távon nyilván annak lehetnek kimutatható hatásai az, hogy bízva abban, hogy a koronavírus véget ér, Magyarországon is lehetnek majd Európa-bajnoki meccsek, és a magyar válogatottal. Ez röviden, sportgazdaságilag milyen hatást jelenthet a magyar labdarúgás számára?
Nyilván az egyik hatás az, amit nem csak a labdarúgás érez, közvetlen fogyasztásból fakadó bevételek, amelyek ezzel a négy Európa-bajnoki mérkőzéssel járnak. Ennek egy része ugye nem a magyar válogatott kijutásához kötődik, hanem egyszerűen ahhoz, hogy EB mérkőzéseket rendezünk. Ugye a magyar futball presztízsét milyen mértékben tudja emelni a hazai pályán lejátszott futballmérkőzéseknek a sora, és köztük ugye az Európa-bajnoki mérkőzéseknek a sora. Ez az, ami igazán azt a fajta közösségépítést nagyon jól tudja szolgálni, ami ténylegesen az egész magyar társadalomnak a javát tudja szolgálni. Egész egyszerűen azt be kell látni, hogy a labdarúgásnál nem nagyon van jobb eszköz erre a fajta közösségépítésre, és ez igazán akkor tud jól működni, ha ilyen sikereket látunk, és főleg akkor, hogyha mondjuk hazai pályán tud ilyen eseményen részt venni egy válogatott.
Az, hogy tényleg ezekről a sikerekről tudunk beszélni, mert ezek tényszerűek, hogy ott vannak a csapatok a nemzetközi kupákban, és a válogatott is tényleg Európa-bajnoki résztvevő sorozatban egymás után eredményezheti azt, hogy egy kicsit átfordul, és a mérleg nyelve azt mutatja majd a jövőben, hogy egy kicsit a piaci szereplők is még inkább eladható termékként tekintsenek a futballra, úgy, hogy abba érdemes legyen tényleg a piaci szektornak is minél többet befektetnie.
Én azt gondolom, hogy ez kifejezetten az állami támogatásoknak egy célja, hogy erre a szintre eljutassa a magyar futballt, hogy minél inkább piaci háttérrel tudja működni, és ezekre az állami támogatásokra minél kevésbé legyen szükség. Ahhoz nyilván ilyen szintű sikerek és ilyen fejlődés szükséges. Tehát én azt gondolom, hogy igen, ez abszolút egy reális cél lehet, tehát kissé paradox logikának tűnik, de az állami támogatások növelése az hosszú távon éppen az állami támogatások csökkenésének az irányába tudhatni. Ehhez viszont ténylegesen az kell, hogy ez a teljesítmény stabilizálódjon. Tehát ugye itt a két pont megint csak a 2016-os Európa-bajnokságra visszautalva, ott azért volt egy visszaesés a teljesítményben az Európa-bajnokság után. Egyrészt a klubok sem tudták úgy követni azt a teljesítményt, amit a válogatott nyújtott, és maga a válogatott sem tudta megismételni könnyen azt a teljesítményét, amit az Európa-bajnokságon nyújtott. Tehát nyilván ezt a teljesítményt ezt ehhez stabilizálni kell. Én most erre lényegesen nagyobb esélyt látok, mint 2016-ban volt. Egyrészt azért, mert most látjuk, ugye, hogy a klubok is most már elsősorban ugye a Ferencváros, illetve mellette a Fehérvár jobban fel tud zárkózni a válogatotthoz ebben a kérdésben. Másrészt a válogatottban pont az alacsonyabb életkora miatt nagyobb a potenciál, hogy hosszabb távon fent tudja tartani ezt a szereplést.
Szabados Gábor, sportközgazdászt hallották. Ezzel véget ért a Gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, és akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szabó Gergő.